Üdvözlök és szeretettel köszöntök mindenkit. Megverték Kármán Irén újságírót, aki az olajbűnözéssel foglalkozott, és összefüggéseket keresett és talált az olajbűnözés és jelenkorunk több-nagyobb korrupciós esete és büntettei között. Így a Nemzetbiztonsági Hivatallal összefüggésbe hozott egyes bűncselekmények között is. A merénylet 2007. június 22-én pénteken este volt, amikor is az előzetes hírek szerint megtámadták, megverték, utána megkötözték, egy autóba tuszkolták, és egy másik kerületbe hurcolva kirakták a Duna partra, ahol egy horgász találta meg. Innen a Szent János kórházba vitték, ahol megműtötték, és életveszélyes állapotából stabilizálták. Annyit azért előzetesben el kell mondani, hogy a Kármán Irénnek nem volt igazából Magyarországon politikai védelme, mert ez az, ami számít, ugyanis mind a Fideszt, mind az MSZP-t, mind az MDF-et, és valamennyi úgynevezett rendszerváltó pártot bírálta, azoknak korrupciós büntetteit az átlagosnál messze menően jobban górcső alá vette, és a hazai újságírásnak szókimondás és őszinteség tényfeltárás terén feltétlenül a felső hányadába tartozott. Bízunk benne Isten kegyelmében, a mi úrunk Jézus Krisztus nevében, hogy ezt a tulajdonságát mindenképpen megtartja, és nem gyengébb lesz emiatt a apró csetepaté miatt, hanem csak újabb erőt ad ahhoz, és még több erőt, hogy még elszántabban és még erőteljesebben harcoljon. Mert nagyon kevés újságíró van, a többiek nyuszik, nyulak, ahogy ez most is bebizonyosodott, néhány emblematikus figura van az országban, akik a tényfeltáró újságírással egy kicsit is foglalkoznak, a többiek csak masszatolnak össze-vissza. Nem kapott politikai védelmet a Kármán Irén, ezt nagyon kell tudni, hogy amikor az ember kezdő, akkor az első, amivel kezdik, az első között van, hogy muszáj neki politikai védelmet keresnie. Ha megfigyeljük a nagyobb korrupciós eseteket, azt találjuk, hogy ahogyan például a Tasnádi Péter a Magyar Szocialista Párt védelmét kereste, ezért egyoldalúan ködösített a Fidesz ellenében, úgy más nagyobb esetekben, más személyeknél a Fidesznek lobbizott az illető, míg az MSZP-t támadta. Erre azért van szükség, mert az ügyészség és a bíróság is, és természetesen a rendőrség is politikai szervezet, ahogyan a tényfeltáró újságírók sem ködösítenek, én sem óhajtok ezügyben egyáltalán ködösíteni, és bízom benne, hogy korunk nagyjai még erőteljesebben, még szókimondóban beszélnek, és végre leszámolunk napról napra egyre jobban azzal a szocialistának nevezett rendszerből megmaradt maradványjal, amely Magyarország médiáját európai szinten is az utolsók között tartja a sötétítés, a sötétség és a butaság és a népbutítás terén. Tehát szükséges ahhoz, hogy valakit megvédjenek, hogy valamelyik pártot lobbiának válassza. Na, ez az első lecke. Ha valaki kívánja, hogy ezzel bővebben foglalkozunk, majd foglalkozunk, menjünk tovább. Mint hogy azt a Nyambat Teve utcai palotánál sok milliós nyomoravezetői díjat tűzött ki a rendőrség, amikor nem sérült más, csak egy nyamvat épület, és az elkövető is ugye szemlátomást következetesen figyelmeztetésnek szánta az ügyet, nem pedig személy ellen irányult, tiltakozás érzett ki az ember annál a fegyveres támadás kapcsán, hogy valaki fel akarta magára hívni a figyelmet, aki bizonyos körökben nagyon közismert, és tudatni akarta, hogy igen, ő az, aki elkövette azt a fegyveres támadást, és tudta azt is, hogy nem fogják el, nem akarják majd elkapni. Ehhez nem kell különösebb rutin, én nem vagyok újságíró, így nem kapok fizetést semmelyik laptól, semmelyik pártól, úgyhogy én őszintén beszélek, ez a helyzet. És ezt minden rendőr tudja, hát magából az esetből adódik, ránézésre tudja az ember, majdnem biztosan megállapítható, hogy ez egy figyelmeztető akció volt olyan körökből, valószínűleg bűnelkövetői körökből, de lehet olyan is, akire csak rászálltak, hogy megharagudott a Teve utcai palotában vagy egy bizonyos osztályra, mert az osztályok együtt dolgoznak, együtt működnek, tehát ott nincsenek titkok egymás előtt, gyakorlatilag semmi, hanem minden nyílt, vagy a Teve utcán valamelyik csoportra, bűnüldözői csoportra haragudott meg, vagy pedig magára a rendőrségre, és eképpen fejezte ki a tiltakozását úgy, hogy nyilvánvalóan tudta, és ez is volt a cél, hogy tudják, hogy ő volt, hiszen akkor a tiltakozó akciónak nincs semmi értelme. Tehát mivel egy épület esetében sok milliós nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség Brahiból, valószínűleg Brahiból történt, nem akarták elkapni a tettest, és én már akkor mondtam, hogy már megnézem, hogy mikor fogják elkapni a tettest, hogy úgy hirtelen ráugrottak, csodálkoztam is, hogy na egyből kitűzték a nyomravezetői díjat, hiszen annyira látszott azon az ügyön is, hogy belsős volt az illető, aki rálőtte az épületre. Olyan, aki figyelmeztetésnek szánta, de nem fenyegetőképpen, valószínűleg nem fenyegetésnek, hanem tiltakozásképpen megtámadott egy épületet. És ezt nagyon jól tudják azok, akiknek címezte ezt a balhét, és akik függnek is ettől az illetőtől, mert az az illető sok mindent tud. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet elkapni, de sok mindent tud, ezért függnek is tőle, és jól számolt az illető, hogy nem is fogják elkapni. Ha pedig majd valakit előállítanak, akkor majd hát leshetünk, hogy egyáltalán kit állítottak megint elő. Egyáltalán az elkövetőt-e, vagy valaki mást. Ugyanis vannak olyan dolgok is ezekben a demokráciának nevezett rendszerekben, hogy másokat ültetnek le, másokat állítanak elő. És olyan is van, hogy ezen belül, hogy sokszor az arcát sem hozzák nyilvánosságra, azért, hogy ki ne derüljön a személycsere. Minthogy tehát egy épület elleni támadást követően az állam, azaz a kormány és az ellenzék, nem pedig a rendőrség, hanem a kormány és az ellenzék sokmilliós nyomravezetői díjat tűzött ki, így, mivel minthogy ez a Kármán Irén féle megverés példátlan a magyar történelemben, ilyen fajta, nem gyilkosságokról beszélek, látens gyilkosságokról, hanem ilyen fajta nyílt terrorizmusra, újságíró ellen nem volt példa Magyarországon, azt hiszem 1956 óta. Na most, mivel fél évszázada ilyenre nem volt példa, így ezt annak a rangján és súlyán is kell kezelni. Így természetes, hogy a nyomravezetői díjat legalább 10 millió forintnál kell kezdeni. 10 millió forintnál, az alatt nem is érdemes kezdeni. Ez támadás volt az egész újságírás ellen. Alig vannak olyan újságírók, akik egyáltalán értékelhető produktumot, nem pedig negatív produktumot termelnek. Most a Kármán Irén kifejezetten pozitív produktumot termelt, aki nyíltan vallotta, amit a színvonalasabb újságírók megvallanak, teljes természetességgel, természetesen kiugrott ügynökökkel, akik aktívak és cselekednek az országért és a lakosságért, hogy rendszerváltás valójában nem volt, az úgynevezett rendszerváltó pártok, a rendszerváltó erők elbizniszelték, kialkutták azt, amit rendszerváltozásnak neveztek el, és annak következménye lett többek között a rablóprivatizáció, az olajbűnözés, a kelet-európai, valamint az izraeli titkos szolgálatoknak a hatalmas előrenyomulása és térfoglalása Magyarországon, hogy 1992-ben már újra felosztásra került az ország, és a legfelsőbb maffia vezetők olyan orosz-izraeli állampolgárok lettek Magyarországon helytartóként, mint Szemjon Mogijevics, akit mind a mai napig hatalmas bálványozás és nemzetközi állampolitikai védelem övez, mind Moszkvából, mind Jeruzsálem részéről, ezért gyakorlatilag az egész világ védi. Túl azon természetesen, hogy például a Bank of New Yorknak az esetét vesszük, sok egyéb mellett, nyilvánvalóan ezért az Egyesült Államoknak is védenie kell. Azaz ezért nem fogják el, és ezért történt meg az, hogy a Morvai Péter vezette magyarországi zsidó hitközség Dohány utcai zsinagógájának falára kitették Szemjon Mogijevicsnek a névtábláját, dicsőítésképpen és hálaképpen. Na hát elképzelhetjük, hogyha annak idején a Jézus Krisztus csak a galambárusokat ostorral kergette ki, és a pénzváltók asztalait felborította a zsinagógában, mondván, hogy mit keresnek ott kereskedők, így mondta ugye a Jézus Krisztus, hogy megvan írva, hogy ez itt az imádság háza, és ti latrok barlangjává tettétek. Akkor nem-e baltával rontana neki a Dohány utcai zsinagógának, hogy leverje onnan a Szemjon Mogijevics, népszerűbb nevén Szeva bácsinak a névtábláját, amelyet Jézus Krisztusi értelmezésben, ugye mi keresztjének vagyunk, nekünk a Jézus Krisztus kell hirdetni, a Jelenések könyvében mondja ezt így ki Jézus, azok állították, akik, idézzük Jézust, zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Na most visszatérve, tehát a Kármán Irén esetében legalább 10 millió forintos nyomravezetői díjjal kellene kezdeni, és én azt javaslom, hogy mindenki, aki hallja ezt a beszédet, az írjon az NBH-nak is, láttam egy jó kezdeményezést etéren, hogy az NBH-nak írogatnak követeléseket, hogy megtalálják a tetteseket, hogy egységesen fejtsünk ki minden nap nyomást, és írjuk a leveleket, és bombázzuk a hivatalokat azzal, hogy a nyomravezetői díjat hatalmasra emeljék fel, legalább 10 millió forintot javaslok, kezdetnek, és a pártok az összes minden nap hallassa a hangját, éjjel-nappal, minden nap. Na most a pártoknak azért nem érdeke, hogy a Kármán Irént nagyon futtassák, mivel az összes pártot bírálta, és az összes pártról bűnügyi adatokat hozott nyilvánosságra. Ezért nem is kapott védelmet, így mondják ezt, védelmet kapni. Ez az első lecke azoknál, akik elkezdik ezt a pályát. Az aprócska kis tevés nyulak, újságírókra gondolok, nem érdekelnek. A színvonal a Kármán Iréntől kezdődik, egyébként ő sem volt olyan nagy újságíró, egyáltalán nem. Vannak nála jóval nagyobbak, de a Kármán Irén a felső 5%-ba biztosan beletartozott. Ritkaság az ilyen, aki ennyire őszintén beszél a valóságról és a való rendszerről. Vannak hozzájuk hasonló, hozzá, és a nála is jobbakhoz hasonló, mert Kármán Irén az egyik legjobb volt a szakmában, remélem, hogy nem fog berezelni, és nem visszakozik. Vannak nála jobbak is, kevesen, és a parlamentből kiszorult pártok egyes képviselői között vannak hozzá hasonlók, akik ennyire őszinték, valamint kiugrott ügynökök között akad, és kirúgott, de életben maradt rendőrök között. Nem szeretnék nevesíteni most senkit. Hálát adunk a mi mindenható atyánknak, hogy ezzel az üggyel nem csak a kormány és a Szilvási Lajos, de az alvilág is kirakta a vörös villogót a fejére, valamint mindazok ezzel a megveréssel, akik az olajbűnözésben valaha is érdekeltek és részesek voltak. Az ő figyelmüket is felhívom innen. Nekik is az az érdekük, hogy az elkövetők, hogy minél hamarabb lecsengjen az ügy, nyomra kerüljenek. Tehát az alvilág figyelmét is felhívom arra, mivel tudom, hogy gyorsan terjednek a hírek az alvilágban, hogy adják csak nyugodtan tovább, bel- és külföldre egyaránt, hogy aki jót akar, aki milliomos lett, vagy még gazdagabb, aki milliomos lett, aki multimilliomos lett olajból, borhamisításból, felhívom a nyugalmazott főrendőrök figyelmét is, akik az olajvonatok mozgását koordinálták és tették zsebre a hasznot, amelyek Szlovákiából és máshonnan jöttek, és a hadsereg figyelmét emlékeztetve őket a szerbiai olajvonatokra is. Hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a Kármán Irénnek a merénylőit és legalább az alvilági megbízóit minél hamarabb kézre kerítsék és eliminálják az úgynevezett igazságszolgáltatás által. Tehát nem meggyilkolásról beszélek, hanem arról, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy azok, akik kirakták az egész alvilágra, tehát a milliomosokra és a multimilliomosokra a vörös villogót, a vészvillogót sokak fejére, hiszen most a megfigyelések is megsokszorozódnak, illetve előkerülnek a régen elásott olajügyek és borhamisítási ügyek, az közismert nevek, amelyek itt forognak a fejemben, hiszen én is nyomozással foglalkoztam valamikor, tehát mielőtt bárki is engem jelentene föl, jelentem, én is bejelentő vagyok, én is olyan vagyok, mint egy oknyomozó, nem engem kell elkapni, hanem az elkövetőket, értjük? De én, amíg itt vagyok, és amíg hirdethetem az Isten igéjét, és tehetek bármit az országért, a világért, addig nem fogom én sem eltűrni, hogy ti olajos újságírókat verjetek meg, hogy bárkit megfélemlítsetek, és minden eszközzel harcolni fogok ellenetek, és közvetlenül te ellened, aki alvilági részről megrendelted a Kármán Irén elleni merényletet. Megértetted? Hozzáteszem, mielőtt bárki valami rosszra gondolna, nem tudom, hogy ki volt az. Nálam olyanok se tudják, akik sokkal jobban benne vannak, de az alvilágban, valamint a Nemzetbiztonsági Hivatalban teljes természetességgel tudják. Miért mondom ezt? Hát még a holdkóros kezdő kis zsebesek, drogárusok is tudják, akiknek lyukas a zsebük, annyira nincsen pénzük és elfolyik tőlük a pénz. Ha bármi történik, akár a megyében, az pillanatok alatt elterjed az egész alvilágban. Pillanatok alatt tudja mindenki. Márpedig, ha az alvilágban mindenki tudja, akkor a rendőrség is tudja, és ha a rendőrség tudja, akkor a Nemzetbiztonsági Hivatal is tudja. Értjük? Ezért is gondoltam, hogy nyugodtan élhetünk mind többen és mindannyian azzal a lehetőséggel, hogy mind a belföldi, mind a külföldi szervezet bűnözői körök és csoportok figyelmét felhívjuk arra, hogy nagyon érdekükben áll elkapni a Kármán Irénnek a merénylőit. Hiszen kirakták mindenkire, mindannyiótokra kirakták a vörös villogót, mind Oroszországban, Ukrajnában, Szlovákiában és Szerbiában, természetesen Magyarországgal egyben, hiszen ezek a olajos útvonalaknak a fő csomópontjai, tranzit útvonalai és gócpontjai. Én is ezt kívánom tenni, amíg nincsenek meg a Kármán Irén merénylői, hogy kirakom a vörös villogót, segítek még, hogy jobban világítson a fejetek, még több figyelem háruljon rátok, és még több bűnügyi, nyomozati anyag kerüljön napvilágra arról, hogyan gazdagodtatok meg, és éppen most mivel foglalkoztak. Nagyon kényes kérdések. És éppen most mivel foglalkoztok, hiszen nyugdíjba nem megy az ember, sokan állítják, hogy nyugdíjba mennek, nem igaz, hogy nyugdíjba mennek, nagyon kevesen vannak, akik elvonulnak, és akkor onnantól már csak a információ áramlásban vannak benne, tehát majdnem mindenről tudnak, ami történik az alvilágban, de olyan hatékonyan nem vesznek benne részt, ez nagyon ritka. A multimilliomosok is tovább dolgoznak, akik nagyon lopnak, sokat loptak, azoknak sosem elég. Azoknak mindig kell új és új biznisz. Úgyhogy akik megrendelték, és te, aki olyan nagy hangadó voltál ebben az ügyben, hogy a Kármán Irén ellen merénylőket küldjél, verőembereket küldjél, most nem a politikai, hanem az alvilági, fő hangadóról beszélek, te soha az életben többé nem leszel biztonságban egy percig sem. Érted ugye, amit mondok? Megértetted, amit mondtam, ugye? Egy percig sem leszel többé biztonságban. Sem a Serest, sem a Dőhert, sem a Szlávit, sem a Rohácsot, sem a Boros Tamás nem védte meg senki. Mindannyiuknak megvolt a politikai védelme. Egy részeit befalaszták, a másik része eltűnt, a Prisztást lelőtték, a Dőhert minden politikai protekciója ellenére, amivel még a börtönből is törvénytelenül kijöhetett, kijárkálhatott, szitává lőtték a bolgár testőrével együtt, a pápai bandát Szlovákiában egyszerre 10 lemészároltak közülük. Mindenki, aki azt mondta, amit te mondasz, hogy nekem megvan a politikai védelmem. Mit mondott a Boros Tamás, kedves barátom? Hogy neki már megvan a politikai védelme. Mi a politikai védelem, kedves barátom, ha valaki túllő a célon? Az, hogy aláírja a halálos ítéletét. Te soha többet egyetlen percig, egyetlen pillanatig sem leszel biztonságban. Bármikor, akárkit állítsanak elő, akár téged, akár helyetted bárki mást. Soha egy pillanatig nem leszel biztonságban, túllőttél, édesöcsém, a célon. És mi, akik nem toleráljuk az ilyen démonizált ördögöket, mindent el fogunk követni azért, hogy téged kézre kerítsenek. Igen, együttesen és összefogva. Egy közös cél van, és az te vagy. Egy egész hadsereg ember az alvilágból, igazi mágnások, milliómosok, akik az MBH-sokkal lófráltak, mint a Seres, akiknek híre Itáliától Moszkváig terjedt, csodálatos politikai védelemben, a maffia biztonságában. Mind meghaltak. Mondd ugyan, téged kivéd. Kivéd meg téged. Senki. Senkinek nem kell lesz. Ahogyan már azon a napon mondtam, hogy én legalábbis pár héttel ezelőtt tudtam meg, hogy a Kármán Irént beperelték, már akkor mondtam, hogy jobban tették volna, hogyha hallgatnak és megmaradnak szépen a háttérben. Most pedig elgondolkodhatnak azon, hogyan bújjanak a föld alá, nehogy ők bukjanak le. Hiszen most aztán a félvilág alaposan szemügyre veszi az egész életüket. Még azt is, hogy az általános iskolában miért állították sarokba, vagy miért kapott egyes. Ugye ismered a törvényeket? Nagyon nem ajánlatos egyetlen oknyomozó tényfeltáró újságíróba, rendőrbe, vagy bárkibe, aki oknyomozással, valóságosan foglalkozik bűnügyi nyomozással, hogy az bárki fölmerje jelenteni, vagy kimerje kezdeni. Olyan az, mint amilyen te vagy, és olyan, mint azok, akik részt vettek a Kármán Irén elleni merénylet megtervezésében és megszervezésében. A vörös villogó ott a fejükön, és soha többet nem fogja levenni senki. Soha többet, egyetlen pillanatra sem. Meg kell tanulni. Tényfeltáró újságírókra nem lövünk. Valódi bűnügyi nyomozást végző rendőrökre nem tüzelünk. Egy politikus barátom sokkal jobban védve van, mint te. Elkövethet akárhány bűncselekményt, milliárdos sikkasztási ügyei lehetnek, akkor sem kerül még rendőrkézre, és akkor sem kap szívinfarktust. El nem tűnik, mint a rohács, le nem lövik, mint a prisztást, fel nem robbantják, mint a borost. De téged ki a nyavaja fog megvédeni? Mi vagy te? Nem vagy te semmi. Legyen ez tananyag mindenki számára. Olyanokra, azon kevesekre, akik akár újságíróként, akár hivatalokon kívül, akár másféle helyzetekben és helyeken, bűnügyi nyomozással, tényfeltárással ténylegesen és reálisan foglalkoznak, akik figyelembe kerülnek, azokra soha nem tüzelünk. Soha. Ha te, aki a jövőben terveznél ilyet bárki ellen, mégis ilyenre vetemednél, meghallgatván ezt a beszédet, jól gondold meg, jól gondold át újra, mert nem fog megvédeni senki. Ne mondd azt, amit a Boros Tamás, hogy nekem már megvan a politikai védelmem. Ne mondd azt, kedves barátom. Nem véd meg téged senki. Onnantól kezdve, hogy ilyesmit megtettél, soha többet senki nem fog megvédeni. Pályát tévesztettél, kedves barátom, el kellett volna menned politikusnak. Akkor több esélyed volna, de így gyakorlatilag nem maradt semmi. Jobban tetted volna, ha megmaradsz békésen a háttérben, és csinálod tovább a piszkos ügyeidet, a mocskos üzleteidet rendőri és politikai védelem mellett. Hangsúlyozom, hogy nem tudom, hogy ki volt a tettes, csak nyilvánvaló a felállás mindig ilyen. Mindig ilyen a felállás. Egy piti kis septelős cigánynak, akinek van egy családja, annak is megvan a rendőri védelme, pedig azok senkik. Aki foglalkozott nyomozással, az mind tudja, nem is lehet még ajánlani sem nekik rendőri védelmet, mert mind azt mondják, nagyvonalúan mondják, az nekik már megvan. A rendőri védelem mindenkinek megvan, különben nem tud érvényesülni, különben nem tud pénzbehajtással foglalkozni, nem tud komolyabb nemzetközi üzletet lebonyolítani, nem tud egy budapesti kerületben, ugye ahány kerület annyi főemberek vannak, kábítószert teríteni, mert ahhoz szükséges, hogy rendőri, illetve mit tudom, egy-egy kerületnél már vezető rendőri védelme legyen. Nem, hogy olyan esetekben, akik nemzetközi olajbizniszeket végeztek, olajszőkítésekkel foglalkoztak, telepeket tartottak fenn, mert ott már nem rendőri, hanem politikai védelem kell, és mindig is van politikai védelem. A viccmesélő humoristák nem érdekelnek. Jusson eszünkbe az is, hogyha bárki arra azon gondolkodik, hogy kik lehetnek a háttérben, én nem gondolkodtam rajta, csak most eszembe jutott, így mondom. Nem is érdekel, hogy kik vannak a háttérben, hanem engem a Kármán Irén érdekel, ennek az ügynek a példája, és valamennyi újságíró, de kiváltképpen torony magasan messze menően azok, az a néhány újságíró és rendőr, illetve kirúgott volt rendőr és a többiek, akik tényfeltárással és oknyomozással foglalkoznak. Az, hogy ebbe az ügybe ki volt a tettes, az engem egyáltalán nem érdekel. Csak most eszembe jutott, hogy ugye az olajügyek is elévültek. Nem szabad elfelejteni, hogy a Kármán Irén olajügyekről készített filmet, és én mindig is, amikor olvasgattam a filmet, nem láttam, olvasgattam, akkor láttam én, hogy ő a legfelsőbb hányadban van, a legfelsőbb 5%-ban benne van a tényfeltáró újságírást illetően, de mindig nagyon óvatos volt. Tehát volt egy pont, amit már nem lépett túl, amit viszont mások, és ők ezért nagyobb rangok is, noha most a merénylet ugye megemelte a Kármán Irénnek a rangját, sőt történelmi méretűre emelte, szókimondóbbak, és több dolgot el is mondanak. Ugyanakkor el kell mondani még egyszer, a Kármán Irén a legfelső 5%-ban van a tényfeltáró újságírás, illetően legalábbis ott volt eddig, hát bízunk benne, hogy nem fog meghátrálni és megtorpanni, és még egyszer mondjuk el, és újra, hogy nem volt politikai védelme. Egyaránt támadta valamennyi úgynevezett rendszerváltó pártot, és kimondta azt, amit mindenki kimond, mert hogy érteni nagyon sokan értenek hozzá, csak nem mondják ki, mert kell nekik a napiat, és féltik az írhájukat, hogy valódi rendszerváltozás nem volt, és sokan kimondják azt is, hogy tulajdonképpen több pártrendszer sincsen. Nem volt politikai védelme. Az olajügyek elévült ügyek. Megértettük? Az olajügyek elévültek. Vannak azonban kevés olyan ügy, amelyek nem évültek el, mint például a Szilvási Lajossal kapcsolatba hozható ügyek, ilyen-olyan alapítvány egyebek. Nemigen fordult elő ebben az országban az elmúlt 17 évben, szemben a külföldi gyakorlattal, pláne az orosz gyakorlattal, hogy az MBH-t bármilyen módon kimerték volna kezdeni, mindig nagyon ügyeltek az MBH-ra. Az olyan az MBH Magyarországon, a magyar média számára, mint valami szentehén. Na most a Kármán Irén az MBH-t is kikezdte, ezzel nagyon bízunk benne, hogy azt a hagyományt, ami elkezdődött, és azt a vonalat mind többen követik, és a hagyományőrzésről az még alkotóbb és konstruktívabb munkára térnek át minél többen, akik nem nyulak, nem bértolnokok, ahogyan az oknyomozó újságírók nevezik azt a 95%-ot, akik kicsik, gyávák, megalkuvók. Ahogyan a szocialistának nevezett rendszerben ez a 95% tulajdonképpen a 98% volt, vagy a 99%, mert abban az időben még kevésbé tűrték meg azokat, akik megpróbáltak az igazság felé hajlani. Az olajügyek elévültek. Én, amit tudok a Kármán Irénről, én nem látom, mondjanak akárkit, akár a Kármán Irén, én nem látom annak indokát, hogy miféle alvilági csoportoknak állt érdekében az ő megtámadása. Hiszen más se csinált egyfolytában, mint a politikai pártokat és az NBH-t támadta. Az államhatalmat ostromolta, nem az alvilágot. Állítom, így lett ő az első. Az első abban a gyakorlatban, és itt is az orosz barát Gyurcsány Ferenc volt a felavató, értve ez alatt, hogy az ő miniszterelnöksége idején történt meg az első ilyen eset, így lett a Kármán Irén az első abban a gyakorlatban, amely Oroszországban már rutin. Azaz az újságírók elleni támadás első áldozata. A többi, ami mindig volt, egyéb módok, Hortitól Hitleren át Sztálinig, Ruscsovtól napjainkig és a jövőben, az pedig az egyéb kategória. Azzal kapcsolatban, amit mondtam, nem azt mondom én, hogy kik voltak, hanem hogy hogyan nem mehet egy ilyen merénylet. Gyurcsány Ferenc 2006. október 23-án a járókelőknek kiosztott annyit a pártszolgálatos rendőrség által, a Rebisz és más nyug állományú rendőrök által, hazaárulókról, bűnözőkről beszélünk. Ha valakinek kifogása van, akkor elkezdem felsorolni a BTK-ból és a rendőrségi törvényből a paragrafusok tömegét, ha valaki kifogásolna netán, hogy a bűnöző rendőröket bűnöző rendőröknek nevezem. Hívhatnám őket csőcseléknek is, csak nem akarok leereszkedni arra a színvonalra, amelyet a Magyar Szocialista Párt vezetett be 2006-ban, és amely Magyarországon nem volt. Utoljára itt csőcseléknek az 56-os felkelőket és járókelőket nevezték. Na még egyszer. Gyurcsány Ferenc 2006. október 23-án kiosztotta járókelőknek a pártszolgálatos rendőrség bevetése által annyit, amennyi most a Kármán Irént érte, még az is lehet, mert ugye akkor többen a félszemükre teljesen megvakultak, ne vonja kétségbe senki, ott vannak konkrét nevek, nem fogom most előkeresni, konkrét nevek vannak, itten nálam fölírva, akiknek kiverték, illetve kilőtték a szemét. Voltak, akiknek körbefűrészelték a homlokát, lenyitották az arcára, és úgy vették ki a lövedéket, amely a szemén ment be, másoknak pedig szétfeszítették a száját, átfűrészelték a szájpadlását, a koponyát, és úgy vették ki a töltényt, amely a szem környékén ment be. Ez csak két eset, volt ennél több is. Hát ha ugye mondhatjuk, hogy hát ha a Kármán Irén olcsóbban megúszta, mint egy is azok közül, akiket a Gyurcsány Ferenc lelövetett. Noha ez nem mentő körülmény, természetesen nem mentő körülmény az elkövetőkre nézve, hanem kijár nekik, sőt annál inkább, hogy ugye a Gyurcsány Ferenc elterelje a figyelmet az október 23-ai vérengzésekről és az azt követő csapásokról, például az egészségügyről is, illő volna mondjuk ezt az ügyet neki is, mint minden pártnak napirenden tartani, és lehetne a nyomra vezetői díjat 10 millió forinttal kezdeni. Na most lépjünk tovább egy kicsit. A nyulakkal, akik megjátszák a ostobát, ne foglalkozzunk. A megfigyelési eszközök olyan kicsik, hogy szabad szemmel nem is lehet őket látni. Ma már ez nem titok, néhány évvel ezelőtt még hiába harcoltam azért a médián nevelkedett embereknek egyik másikával, szerencsére csak egyik másikával, jó 15% azért volt ez szerintem, hogy fölfogják, hogy a megfigyelési eszközök nanotechnológiai eljárásokkal készülnek, és szabad szemmel nem lehet őket látni. Mivel nem mondta be a televízió, ugye, nem mondta be a butaság alapú társadalom, Európán belül is hírhett a magyar média sötétségéről és a alultájékoztatásáról, nem a tudatlanságáról, hanem az alultájékoztatásáról. Mivel nem mondta be a média, hogy ilyenek vannak, azt mondta, ilyenek nem léteznek. Elnézést kérek ez a hangvételért, ilyenek nem léteznek. Most már nemzetközi pályázatot is kiírtak, hogy várnak ötleteket arra, hogy új megfigyelési eszközöket készítsenek. Ezekre várnak ötleteket, nem a prototípus, mivel ezt már nem lehet elkészíteni ma már, csak elméleti ötleteket várnak, kiírtak nemzetközi pályázatot, amit meg lehet nyerni, és ennek keretében természetszerűleg közölték, hogy a megfigyelési eszközök szabad szemmel láthatatlanok. Akár a kamerákat, akár hangrögzítőket, képrögzítőket, egyebeket veszünk alapul. Tehát bárhol el lehet rejteni, és mivel nanotechnológiai eljárásról van szó, be kell állítani a gépsort, ugyanis ez úgy működik, hogy ha egy darabot gyártunk, akkor nagyon nagy összegekbe kerül, de ha beállítunk egy gépsort, és azt mondjuk, hogy te, gyártsunk le belőle 100 000-et, akkor mindjárt kevesebbe fog kerülni, mint amennyiért darabja, mint amennyiért egy MP3-as lejátszót 8500 forintért megvehetünk a Tesco-ban. Na akkor tisztáztuk a tömegtájékoztatás alapjainak eme legalapvetőbb aprócska kis tégláját is. Léphetünk tovább. Hallottam a Sándor Istvánt a tévében, a papát, akivel a Kármán Irén kapcsolatban volt, vele készítette a filmnek egy jelentős részét, hogy azt mondja, ez figyelmeztetés volt az alvilág részéről. Szerinte? Hát nem biztos, hogy figyelmeztetés volt, de hagyjuk annyiban, ha figyelmeztetés volt, akkor mi meg azt feleljük, hogy hajtóvadászat a figyelmeztetők ellen. Hajtóvadászat éjjel és hajtóvadászat nappal. Politikai nyomás éjjel és politikai nyomás nappal. Levelek az MBH-nak, levelek Gyurcsány Ferencnek, levelek Orbán Viktornak, Dávid Ibolyának és az SZDSZ-nek. Levelek az Europolnak és az Interpolnak. Folyamatosan levelek és levelek, és mint több újsághír az olajbűnözéssel és a borhamisítással kapcsolatban, mert azért rángassuk már bele ugyan a borhamisítókat is, egész nyugodtan, általában a kettő együtt járt. De akinél az egyik túlsúlyban volt, mondjuk a borhamisítás, vagy éppen az oroszlán része, vagy szinte teljes egészében a borhamisítás ment, azért, hogy ne nyugodjon már meg a hazai alvilág sem, meg a külföldi sem, arra hívok fel mindenkit, hogy folyamatosan tartsuk napirenden és tűzben ezt az ügyet, tűzben tartsuk az ügyet, hogy érezze az alvilág, amíg nem adja ki az elkövetőket, amíg nem produkálja a tetteseket, addig senki nincsen biztonságban. Senki nincsen biztonságban közülük. Mi sokkal többen vagyunk. Ti pedig nagyon kevesen. Lehet, mehetnek a kiszavazósok, ugye? Ahogy ilyenkor lenni szokott, hogy ilyenkor gyakran összeülnek pártok ilyen eseteknél, hogy kiket, milyen ügyeket borítsanak meg. Netán milyen alvilági ügyeket borítsanak meg. Értve vagyunk, ugye? Mostantól egyikőtök sincs biztonságban. Egészen addig, amíg az elkövetők nincsenek fogdába vágva. Ha a Sándor István szerint ez figyelmeztetés volt az alvilág részéről, akkor én meg azt mondom hajtóvadászat, és mondjuk együtt hajtóvadászat az elkövetők ellen. Hajtóvadászat a fenyegetőző bűnözők ellen. Hajtóvadászat az alvilág minden tagja ellen, aki védelmébe veszi őket. Minden tagja ellen hajtóvadászat. Én egyébként ugye a kereszténységnek az az álláspontja, mert az evangéliumban leírva Jézus Krisztusnak ez a követelménye, hogy a bűnöseket és a bűnözőket sem szabad elkapni, akkor sem, ha több 10 millió embert kivégeztek. Ezért nekem is az volt az álláspontom, hogy nem kell elkapni Magyarország gazdagjait, nem kell elkapni azokat, akik olajból és borból meggazdagodtak, mert hiszen mindenki bűnös, hát a milliómos lett, multimilliómos, hát legyen multimilliómos, hát éljen, össze vannak fonódva ugye pártokkal, hát éljenek békében a pártokkal, éljen mindenki az életét boldogan, kívánjuk, hogy megtérjenek Istenhez és a Jézus Krisztushoz, várjuk szeretettel őket, valamennyiüket. Azonban a Jézus Krisztus törvénye előírja, mert Isten így parancsolja, azt parancsolja az Isten. Ha emberről közvetlenül van szó, akkor a bűnözőket kell elkapni, nem az áldozatokat beáldozni. Ha emberek szabadsága, testi épsége vagy élete veszélyben van, nem a bűnbandákat kell védeni, akik az evangéliumi példával megtámadták az úton a kármánirént, összeverték és félholtan az út szélén hagyták. Aztán mennek tovább, hogy következetesen éljek a Sándor István kifejezésével, mert ezt még csak figyelmeztetésnek szánták. Azaz, kötelező lett reánk keresztjénekre nézve, hogy az aktív bűnelkövetőket, akiknek az emberek ellen elkövetett bűntetteinek relevanciája jelentősen fokozódott, és az újabb bűncselekmények közvetlen emberek ellen elkövetett bűncselekményeknek a relevanciája, a valószínűsége jelentősen megnőtt, és valószínűsíthető a cselekmények folytatólagos elkövetése és újraismétlése, ezért Isten megköveteli a kereszténységtől és minden keresztjéntől, hogy mindent megtegyen azért, hogy a leendő áldozatok védelmében az elkövető bűnözőket kézre kerítse, tehát a közveszélyes személyeket kézre kerítse. A bűnelkövetőknek a személyes érdekei nem előzhetik meg a vétlenek és a részükről áldozatokká válók személyes érdekeit. Az elkövető mindig utolsó az áldozatokhoz képest. Ez az Isten parancsolata a Jézus Krisztus nevében. Vannak egyébként nyugaton élő és nyugati emigránsok, akik ellenérdekeltek azokkal, akik az olyanokat, mint a Kármán Irén, üldözik. Így hadd terjedjenek a jó hírek minél több helyre, határon innen és túl, hadd terjedjenek, másolódjanak és sokszorozódjanak ezek a jó hírek, várjuk őket is szeretettel, mint hogy most már megint egy újságíró elleni támadásról van szó, hogy ők is fejtsék ki a nyomást az ügyben, hogy ezek az elkövetők, ezek a hóhérok kézre kerüljenek. Hiszen közösek az érdekeink, az újságíróknak a védelme, mármint a tényfeltár újságírókról beszélek elsősorban, nem a néplövetőkről beszélek, mert abban az esetben meg a lelövöttek és a megtámadottak érdekei előzik meg a néplövető újságírók érdekeit, és az, hogy a körülöttünk lévő országok közül valók is újra egy kicsit fellélegezve szabadabbá válhassanak. Így azt javaslom, hogy őket is mozgósítsuk, ahogyan én teszem. És ahogy tenni fogom azt követően is, hogy ezt a beszédet befejeztem. Segítsünk kölcsönösen egymásnak. Hiszen mindkettőnk célja közös a tekintetben, hogy szeretnénk egy szabadabb világot, és szeretnénk megszabadulni azok regnálásától és a dolgok menetébe való beleszólásától, akik újságírókra támadnak, és akik újságírók elleni támadásokat és merényleteket megrendelnek. Közös ellenségünk. Úgyhogy mindenki, aki ebben tud, az segítkezzen, hogy segítsünk egymásnak. Az erkölcs az mindig rang. Az erkölcs olyan, amit bárhol legyen az ember, felmutathat, ha van olyan neki. Ha van cselekvőképesség, akkor azzal élni kell. És az ember nem lehet tekintettel a saját érdekeire. Mindenki, aki ebben az ügyben pozitív módon szerepelt, hivatkozhat arra, hogy pozitív módon szerepelt. Ennek a nevében hívlak téged is. Tegyünk együtt, cselekedjünk együtt, fogjunk össze. Az újságírók és a szókimondás szabadságáért. És ez olyan pozitívum, ami tőled nem vétethet el soha. Sok pénze van a megrendelői háttérnek, akik megtámadtatták a Kármán Irént, hiszen nem az számít, hogy kik voltak az elkövetők, kis piskóta gyerekek azok, nem számít. Az számít, hogy már az alvilág részéről is ki volt a megrendelő. Ez az egyetlen, ami számít, nem az, hogy kik hajtották végre a merényletet. Sok pénzük van, így van, valamiféle politikai befolyásuk. Hát akkor hírezteljük határon innen és túl, ahogyan látom, hogy külföldről is megmozdultak ebben az ügyben, és a nemzetközi sajtóban is megy ez az ügy, sőt Magyarországra, magyar honlapokra is írogatnak külföldről angolul, buzdítanak és bátorítanak minket, nekünk is az a dolgunk, hogy értesítsük a maffiát, ahogyan, valamint továbbá, nekünk is az a dolgunk, hogy értesítsük a külföldi szervezeteket és mindenféle csoportot, akár tudod, hogy kinek írsz, akár nem tudod, hogy jöjjenek, segítsenek, és hálás lesz mindenki, akinek A részéről elindul az a kezdeményezés, hogy az alvilág és a hatóságok kiadják azt a személyt, akik a Kármán Irént megtámadták. Így kell levadásznunk mindenkit, aki újságíróra, vagy bármilyen tényfeltáróra kezét meri emelni. Le kell vadásznunk azokat, akik ezt tették. Vannak ellenérdekelt lobbik nyugaton is, akik abban érdekeltek, hogy sokan hálásak legyenek mindazért, amit más országoknak a szabadságáért eddig tettek. Mi is tartozunk azoknak, akik tényfeltáró újságírókat védenek, szolgálattal tartozunk nekik, és ők is tartoznak nekünk. Így szeretetben és szabadságban hívjuk őket, hogy döntsenek, mit támogatnak. Szeretettel hívjuk őket, és szeretettel hívjuk őt. Mindenki felé hálával tartozunk, akik segítségüket nyújtják az elkövetők megbuktatására. Kürtöljük tele az internetet, terjesszük, és ahogyan megindult egy népi kezdeményezés az interneten, mi is azt hirdessük, én is azt hirdetem, konkrétan levelek, levelek, levelek tömege, hogy a kormányfő, a kormány, az ellenzék és a hatóságok minden erőt befektessenek arra, minden erőt mozgósítsanak az irányban, hogy az elkövetőket elkapják. Tisztelet és sok siker az Istennek és a Jézus Krisztusnak nevében mindazoknak, akik nyugatról tesznek azért, hogy a Kármán Irén megtámadását megrendelő terroristák megbukjanak. Isten legyen velük, és Isten dicsőségével áldassanak meg. És kívánjuk, hogy minden céljuk és minden célod beteljesedjék, amely az emberek javát szolgálja, és Isten dicsőségét gyarapítja. Kármán Irén újságíró a politikai pártokat bírálta a legélénkebben, nem az alvilágot, a politikai pártokat bírálta a legélénkebben, ráadásul a követelményeket követve, az MSZP-t és a Fideszt, csak úgy, mint az MDF-et egyaránt, az úgynevezett rendszerváltó pártokkal együtt, mindez előbbieket is beleértve. Úgyhogy kíváncsian várjuk a tolongás balról és jobbról egyaránt a Kármán Irén védelmében, hogyha Orbán Viktor felszólal Felcsút ügyében, mert ritkán szólal meg, de ha mindenféle foci ügyekben felszólal, akkor kíváncsian várjuk, miket mond történelmi kérdéseket illetően, mint amilyen a Kármán Irénnek az ügye. Úgyhogy írjunk neki levelet, és hirdessünk az interneten, hogy mind balról, mind jobbról hangjukat hallassák, mind a pártvezetők, a Semjén Zsolt is, és a miniszterelnök is. Arról azért, hogy kik voltak az elkövetők, hát tudjuk, hogy nem az számít, hogy kik a végrehajtók. És az sem, hogy kik a megrendelők. Egy vonalon, aztán van, hogy két vonalon, és van, hogy három vonalon is. Tehát, hogy mire eljutunk az elkövetőkig, addigra már egy három személyen megy keresztül az ügy. Vannak ilyen ügyek, főleg amikor politikai megrendelésről van szó. Hogy azért emlékezzünk meg, hogy a magyar történelem formáló Sándor István ügye, a papa ügye sem olyan volt, ahol a Sándor István az alvilággal hadakozott volna, mert ő az ügyészséggel, a vám és pénzügyőrséggel, a Magyar Szocialista Párttal, meg a Fidesszel hadakozott, és a pártoktól kellett önmagát megvédenie. Azért is kapcsolták le többek között vasárnap, ugye hétfőn lett volna, annak idején 2000-ben volt az olajbizottság, hétfőn lett volna a tanúskodása, és vasárnap, munkaszüneti napon jutott eszébe az ügyészségnek, hogy pánikszerűen tekintettel a másnapi kihallgatásra gyorsan letartóztassa, és akkor bent tartották. Ott nyilvánvalóan nagyon érdekes dolgok történtek, úgyhogy mire kijött, és az olajbizottság elé került, addigra teljes természetességgel egy borzasztó foghíjas vallomást ismerhettünk meg, bizonyára távolról sem azt, amit amúgy a nyilvánosság elé tárt volna. Őt sem az alvilág üldözte. Ahogyan ebben az ügyben szintén megszólaló Karancsi Tibor volt rendőrszázadost, sem az alvilág rúgta ki, pszichiátriai problémákra hamisan hivatkozva, ugyanis ha az alvilág üldözte volna, akkor mind a mai napig is rendőr lenne. Tehát a Karancsi Tibor, a Kármán Irén ügyében szintén megszólaló volt rendőrszázadost sem az alvilág üldözte, hanem az államhatalom, amelynek eszköze a rendőrség volt. Azt követően, hogy a szeghalmi és a Békés megyei legfőbb rendőri vezetők által védett olajtelepet, ahol én is jártam egyébként, magam is végeztem ateistaként nyomozásokat, ott megbuktatta. Tájékoztatásul azért mondjuk el mind a nemzeti nyomozóirodának, mind az ügyészségnek és a bíróságnak, valamint a bírónak, bíróknak egyaránt, nem az a bűnös, aki bűnügyi nyomozással foglalkozik, hanem az, aki a bűntetteket elköveti. Nem a tényfeltárók, a bűnösök, nem a tényfeltárók, az elkövetők. Ezt nagyon tisztázni kell, amikor bűnügyi nyomozó hatósággal kerül az ember szembe, mert ezt halmozottan és sokszor kélyes vigyorral hajlamosak elfelejteni. Hajlamosak elfelejteni, kedves barátaim és kedves testvéreim, hogy egy-egy ügyben nem a Sándor István, a Karancsi Tibor, a Dénes Gábor meg a többiek az elkövetők, hanem azok, akik hivatalos részről előveszik őket, és gondosan keresgélni kezdik a ceplőt az orcájukon, hát ha találnak valamit. A tényfeltárók egyébként is tabula rasa, azaz tiszta lappal indulnak, hiszen ők egy országért tesznek, egy világért tesznek, az igazságért, az erkölcs gyarapítására, így feltétlen mentességet élveznek mindenféle retorzió alól. A Karancsi Tibor rendőrszázadost is azt követően rúgták ki, hogy a saját rendőri vezetői utasításai ellenére mégis aktivizálta magát az olajtelep megbuktatásában. Így aztán egy háromtagú pszichiátriai bizottságot kínjukban összehozott az államhatalom, és eme háromtagú pszichiátriai szakmainak nevezett bűnözői bizottság rendőri szolgálatra alkalmatlanná nyilvánította, ugyanis neki azt kellett volna cselekednie, amit a 2006. október 23-ai rendőri bűnözőknek, hogy a rendőrségi törvénnyel szemben, azt megszegve, amikor bűncselekmények elkövetésére kaptak utasítást, akkor azt el kellett volna követnie, hogy a Demszky Gábor bátor és hős rendőrnek nevezze, hogy a kettő ügyet etéren összehozzam, de más téren nem. Ahogyan egyébként, amikor eleken nyomoztam a olajbűnözés után, na ott az aztán elek aztán áll az olajban, totálisan a politikai olajbűnözésben, az is egy olyan hely, emlékezünk arra, hogy a olajbűnözés és a vele kapcsolatban lévő bűnözés miatt 6-800 ember halt meg Magyarországon. 6-800 ember halt meg Magyarországon. Csak Magyarországon 6-800. Elek is olyasmi, a román határ mellett van, aminél ott jártam évekkel ezelőtt, érezte az ember, benne van a levegőben, hogy olyan nagy ügyek voltak, hogy olyan nagy disznóságok, amikben a politikai pártok ízig-vérig bele bonyolódtak, ugye komoly olajvonatok, meg minden a Molnár László kapcsán is, ő volt ott helyileg a fő rang, hogy ott akár 10 évvel vagy 15 évvel később is produkálhatnak ezek az ügyek, természetesen a politikai védelem hiány haláleseteket. Ennyire tönkre tudja tenni egy-egy bűnöző politikus pártja a pártos igazságszolgáltatással egy egész ország igazságszolgáltatását. Onnantól kezdve már más sem csinálnak, mással sem foglalkoznak, hiszen ha elévültek az olajügyek, értsük meg, az olajbűnözőknek már nem probléma, hiszen őket már az olajért nem fogják bíróság elé állítani. De a politikusoknak igen, a politikusoknak 15 év múlva is, a pártoknak 20-25-30 év múlva is probléma, hogy azok az ügyek ne derüljenek ki, ugye a Papa ügyét is 85 évre titkosították, hogy ne derüljenek ki, mert a politikusoknak az a fontos, hogy eladják magukat, mint becsületes, tisztességes emberek. Hát a Karancsi Tibor sem az alvilág, hanem az állampártok, és az állampártokon keresztül a rendőrség üldözte. A Kuzma Mihályt is, hogy a média vette üldözés alá állami megrendelésre és üzleti körök megrendelésére, és akkor találták meg holtan az irodájában. Az eleki Molnár László után nyomozva is azt tapasztalta az ember, hogy a tanúk nem az alvilágtól, hanem konkrét nevesített, bizonyos politikai pártok konkrét nevesített személyeitől félnek. Ilyen ügyekben bármerre fordult az ember, mindig azt tapasztalta, hogy nem az alvilág az, akitől tartottak, hanem konkrét politikai személyek, ráadásul ezek között olyan személyek vannak, akiket szinte sehol nem neveztek meg, azaz a média nagyokat lapít és hallgat bűncselekmények kapcsán. Szinte sehol semmilyen összefonódásban nem került szóba a nevük. De a nép viszont beszél, ha oda megy egy rendőr, akkor ott beszélni fog az illető. A tanúk sokszor nagyon sok mindent mondanak, aztán következő alkalommal már nem hajlandóak megszólalni, mert időközben kezelésbe vették őket, hogy mégis inkább hallgassanak. Még egyszer mondjuk el, hogy legyenek akár a rendőrség, akár másféle keretek közül jövők, beszélvén a tanúkkal, kiderül, hogy a tanúk nem az alvilágtól szoktak félni, hanem az állampártoktól, politikai pártoktól és a pártokon belül is konkrét nevesített személyektől. Hát ne fogadjuk el ezt a hablatyot, amit a média szokott teregetni, mert a Kármán Irén kapcsán is teregetett, de szerencsére nem egészen. Voltak őszintébb hangok is, éppen abban a televízióban hangzott el, amelyik aki a legjobban hajlamos arra, hogy az igazság felé vezesse az embereket. Hogy hát nem az alvilágban kell keresni ilyen ügyeknél a tetteseket. Ugye az alvilágban mindig meghallanak például egy ilyen sztorit, hogy hoppá, hallottad, rálőttek a kakas kocsijára, ugye a Fleisz Ferencről van szó. Hoppá, hallottad, kirabolták ezt a bankot. Az alvilágban ugye azt szokták mondani, hogy ki volt az. Tehát ennyire nyitott az alvilág belül borzasztóan nyitott. Ott borzasztó szabad az információ áramlás. Pillanatok alatt futótűzként terjed el, hogy kik voltak az elkövetők. Ha addig titokban is tartják, azaz az alvilágon belül nem közismert, hogy ki az elkövető, az elkövetés után pillanatok alatt kiderül. Hát kik ellen védekezett a Sándor István? Kinek az áldozata Prisztás József? Kilőtte Szitává Seres Zoltán Tahitót faluban? Kijuttatta pszichiátriára a Dénes Gábor rendvédelmi szervek védelmi szolgálatának őrnagyát? Hát hol van olyan ügy, ahol nem a politikai háttértől bűzlik az egész? Ki a végrehajtó? Hát mindig az alvilág a végrehajtó. De hát József Rohács is mióta volt az alvilág embere? Hát nem az alvilág embere volt ő se. Mi keresztények vagyunk, mi nem nevezünk meg senkit pontosan, nekünk nem az a dolgunk, hogy ami az oknimozó újságíróknak a dolga, csinálják is a maradék 5%-ból néhányan, hogy megnevezzük az elkövetőket. Mi nem vagyunk ateisták, mi nem vadászunk másokra, de az Isten viszont megparancsolta, hogy abban az esetben kötelező cselekedni, amikor emberi életeket vagy emberek testi épségét kell megvédeni. A védekezés az soha nem terjedhet ki az erőszak egy bizonyos formáján túlra. Így az elkövetőket, ahogyan október 23-án a rendőröket, máskor ugye más helyeken fordítva nem rendőröket kell lefogni, hanem civileket. Tehát a kereszténynek meg kell védenie azokat, akiknek a testi épsége veszélybe kerül, vagy akiknek az élete veszélybe kerül. Nincsen választása egy kereszténynek. Ebben az esetben is, a Kármán Irén esetében is, az elkövetők vonatkozásában erről van szó. Őket el kell fogni. De a kereszténysége az erőszaknak egy bizonyos fokán nem terjedhet túl, tehát nem törhetem össze a csontjait az illetőnek, ahogyan nem csorhatom össze a fontokat sem, nem nyomhatom ki a szemét, és természetszerűleg soha nem ölhet a keresztény. Aki ezt teszi, az elkárhozik. Ugye? És nehogy véletlen valaki félreértse, hogy én haragszom az elkövetőkre, vagy netán még pláne, hogy gyűlölném őket. Nem, ez egy praktikus dolog. Jaj volna nekem, hogyha gyűlölném őket, akik a Kármán Irént megtámadták, vagy haragudnék rájuk tartósan, jaj volna nekem, hiszen akkor hol vagyok keresztjén, hanem ez egy praktikus dolog, őket el kell kapni, ezt követeli az Isten szava, ezt követeli a Jézus Krisztus becsülete és erkölcse, ezt követelik az evangéliumban foglalt parancsolatok és kijelentések. Meg kell védenünk nem csak a Kármán Irént, és mindazokat, akik a vonzás körzetébe tartoznak, de azokat is, akik a jövőben ettől a bűnbandától veszélybe kerülhetnek, akár elkövetőkről, akár bűnözőkről, akár újságírókról, bárkiről legyen szó. És a keresztényeknek elsőrangú kötelesség, ami halmozottan le van írva az evangéliumban, hogy legelsősorban és legfőképpen mindig a keresztényekért kell tenni, a keresztényeket kell megvédeni, és nekünk keresztényeknek a Jézus Krisztustól minden idők legnagyobb tömeggyilkosaiig, illetve a legnagyobb tömeggyilkosig Josif Vissarionovics Stalinig, szeretetben, értevaló imádságban, életünkig, halálunkig áldozni kell. Meg kell védenünk nem csak a Jézus Krisztust életünk árán, de Josif Vissarionovics Stalint is. Ez az Isten törvénye. Hát nem valami magas erkölcsi állagnak örvendhetnek ezek az elkövetők egyébként, hiszen még alacsonyabb az erkölcsi színvonaluk, mint azoknak az újságíróknak, akik az írhájukat védve pénzért hamisítanak, és pénzért lapítanak. Na, azok is nagyon rongy emberek, de azért nem csekély dolog, nem csekély erkölcsi sötétség kell ahhoz, hogy valaki egy Kármán Irént azért gyűlöljön, mert a legtöbb dolgokat teszi az ország érdekében. Azért is mondom neked, Komám, hogy te, akinek, hogy ilyen demszkis, gergényis kifejezéssel éljek, annyi hősiessége és bátorsága van, hogy nőket tapossál és rugdossál, ahogyan a rebiszes bűnbandák az utcákon, meg a rendőrség berkein belül a pártszolgálatos nyilasokhoz hasonló bűnözők, akik levetkőztettek nőket csoportosan mesztelenre, a fal felé guggoltatva őket, és úgy rugdosták bakancsal a nemi szervüket, mindenféle mocskos dolgot oda óbégatva nekik, akinek ennyi hősiessége és bátorsága van, komám, mint neked, hát az ilyeneket a sitről érdemes kivetni és kirúgni, nem vagy te férfi, édesöcsém? Közöd nincsen neked a férfi fogalmához. Akinek annyi bátorsága, becsülete és erkölcse van, mint egy rebiszesnek. Az ilyeneket nevezze bátraknak és hősöknek a Demszky Gábor meg a Gergényi Péter. De mi nőverő, gyáva, politikai maffiavédelem mögé bújt bűnözőket, akiknek annyi bátorsága van, hogy bűnbandákkal, személyazonosságukat elrejtve, nőkre támadjanak rá. Az ilyenek a mi értékítéleteink szerint sosem lesznek hősök és bátrak. Az ilyenek a ti fajtátok, nem a mi fajtánk. A te fajtád, nem a mi fajtánk. Ott, ahol nem nőverő vadállatok vannak, ott te sose fogsz, édesöcsém, védelemre találni. Csak ahol gyáva, hitvány, személyazonosságukat elrejtő nőverő, bűnözők, rendőrök és gengszterek vannak. Még az orosz maffia jelentős része is okádik az olyan gyáva férgektől, mint amilyen te vagy, akinek futótűzként terjed a neve. El fognak téged kapni. Mi pedig, akik nem nőverő rendőri bűnözők között nevelkedtünk és tanultunk erkölcsöt, mindent meg fogunk tenni közösen, hogy az olyan gyáva férgeket, mint amilyen te vagy, az olyan símaszkos, rohamsisakos, páncélinges férgeket elkapjuk. Ideje volna elgondolkodnod azon, hogy azoktól kér védelmet, akik téged fedeztek. Ha keresztjének vagyunk, mert ne tévesszem meg senkit, nem gyűlöletből mondom, hanem éllel. Ha keresztjének vagyunk, imádkozunk az elkövetőért, és az elkövetők megtéréséért is. És a helyzetre való tekintettel azért cselekszünk, mert ha keresztjének vagyunk, akkor keresztjén módra is cselekedjünk, hogy a meszteleneket felöltöztessük, a megrugdosottakat megvédjük, a kárvallottakat megsegítsük, és a leendő áldozatok elkövetőit kézre kerítsük. Ez az Isten törvénye. Hát igyekeztem Kármán Irén ügyben rövid lenni és tömör, mint mindig, most sem sikerült túlzottan, mert igen, sok minden mondani valója van az embernek. Ezért nem is írok, mert ha írna az ember, akkor hát lexikonokat írhatna tele. És egyébként akkor itt megragadva a lehetőséget, javasolni is szeretném mindenkinek, újságíróknak, ex-rendőröknek és minden privát civil személynek, hogy hangos blogokat készítsen, vagy pedig videókamerákkal készítsen, mert hely az van, pénzbe nem kerül, és így a kényelmesek is meghallgathatják, a kényelmesek is megnézhetik, ezeket szívesen sokszorosítják, köszönöm minden bátorító szót és segítőkészséget ezúton is, imádkozom értetek, mindenkiért, akik pozitív módon segítőkészen és tanáccsal éltek felém, imádkozom értetek legelőször is, és mindenkit szeretnék meghívni arra, hogy használja azt a lehetőséget, amit egyszerűen a berögződött rossz rutinok, a rossz bevésődések miatt nem alakult ki, hogy van lehetőség hangrögzítésre, képrögzítésre, hát akkor éljetek és használjátok ezt Isten dicsőségére, a Jézus Krisztus dicsőségére, emberi lelkek megmentésére, a szeretet törvény terjesztésére, és nálam sokkal hűbb, és az evangéliumhoz sokkal hűségesebb, szeretettel sokkal teljesebb igehirdetésekre, és akik még nem tértek meg a Jézus Krisztushoz, tényfeltárásra, minden ember politikai pártállásától, vallási meggyőződésétől függetlenül gyarapítására, védelmére, és a törvényes, valamint főképpen a törvények felett álló erkölcsösség betartására, és minél magasabb szintű elérésére. Mert hogy egy annak idején meghalt pap mondta, Isten törvényeit nem a saját gyalázatunk színvonalához kell leajasítani, hanem nekünk kell felmagasztosodnunk Isten törvényeihez és Isten erkölcseihez. Legyen ez a végszó. Imádkozunk Kármán Irénért, és imádkozunk minden keresztjénért, és minden olyan személyért, akik a túloldalon vannak, a barikád túloldalán vannak ebben a harcban, hogy minél nagyobb, minél több erkölcsre tegyenek szert. A Jézus Krisztus nevében imádkozunk, hogy váljon hobbiukká az erkölcs. legyen életörömük a törvényes élet, és gyakorolják mind anyagiakban, mind lelkiekben az ember szeretetet, a keresztjének és az áldozatok védelmét, az ő elmúlhatatlan, kitéphetetlen, elpusztíthatatlan örök dicsőségükre, örökké valóságukra, örök életükre, nem rettenve meg semmilyen ellenállástól, a világ üldözésétől és megvetésétől sem, mind halálig, követve az igazságot és a törvényt, nem embervadászatban, hogy a bűnösöket levadásszuk, hanem hogy a bűnösöket megtérítsük, és az egyelőre javíthatatlan bűnelkövetőket pedig testvéreink és minden ember védelme érdekében megállítsuk. Isten törvényei szerint és a Jézus Krisztus beszéde szerint. A Jézus Krisztus, aki példát is mondott nekünk, a megvert, félholtan az út szélén hagyott személy kapcsán, aki, ahogyan láthatjuk most is, a Kármán Irén esetében is, jött a pap és elkerülte. Jött egy lévita is, azaz egy zsidó. Ő is elkerülte, ott hagyta az út szélén. Aztán arra jött egy a zsidók által a legjobban megvetett nép, tagjai közül való, akiket abban az időben a legjobban megvetettek, egy szamáriai. A mai közvélekedésre és az előítéletekre lefordítva egy cigány. És szemben a pappal, szemben az izraeli zsidóval, megfogta az illetőt, akit félholtan ott hagytak. A cigány megfogta, elvitte magával, ellátta, és fizetett is azért, hogy a további ellátást, és amit ezen felül, amit pénzt adott, ráfordítani kell, az is meg legyen fizetve. Ez a mi dolgunk is, valamennyünk dolga, és minden ateistának is az a dolga, hogy megelőzze azt a nyámnyila, nyambat, gyáva, meghúzódó, önmagának élő, gazdag, önmagának építgető és harácsoló kereszténységet, amelyet a 20. század kitermelt. Hiszen egymás megsegítését illetően a Kármán Irén is többet mutat, mint amit a magyarország, de hangsúlyozom a magyarországi kereszténységet, mint amennyit a magyarországi kereszténység szinte egy az egyben egészében. Ez bizony nem válik sem a Jézus Krisztusnak, sem az Istennek a dicsőségére. Hiszen a Kármán Irén is többet mutatott, reméljük ezután is így marad, imádkozunk hozzád, mennyi atyánk a Jézus Krisztus nevében, többet mutatott a Kármán Irén is, mint a hazai, még egyszer mondom, a hazai kereszténység szinte együtt véve. Imádkozunk azért, mindenható atyánk, a Jézus Krisztus nevében, hogy ez az elpuhult, puhány magyarországi kereszténység is, amely minden idők legnagyobb jólétében él, és a jelenlegi rendkívül jólétben duskáló emberi faj tekintve is a legfelső hatodban a vagyoni helyzetet és a jólétet illetően. Gazdagok vagyunk, mennyei atyánk, e világon, olyan gazdagok, amilyet Heródes is megirigyelt volna. A szuper és hipermarketek között a 30-40 féle sajt, az 50 féle kolbász, az 50 féle felvágott, és a 15-20 féle kenyér között. Imádkozunk, mindenható atyánk, hogy valamennyien a te törvényedet és parancsolatodat kövessük, sokkal jobban kövessék azok, akik eddig nem tették, sokkal jobban kövessék, mint amennyire én teszem. És imádkozunk, mennyei atyánk, a Jézus Krisztus nevében a Kármán Irénért, nem a gyógyulásáért, hanem a te akaratod beteljesítéséért, azért, hogy megleljen téged és a Jézus Krisztust, aki által egyedül vezet út hozzád, és elérkezzen az örök életbe, a te akaratod szerint. Köszönjük, mindenható atyánk, a Jézus Krisztus nevében. Amen.